Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és a vonal túlsó végén itt van velünk dr. Nagy Károly szülésznőgyógyász. Jó napot kívánok, üdvözlöm doktor úr!
Én is üdvözlöm a hallgatóságot, köszönöm szépen!
A következő percekben elsősorban a méhnyakrák szűrésről fogunk beszélgetni, illetve gyakoribb nőgyógyászati tumorokról, és természetesen arról, hogy hová is lehet fordulni, és miért is fontos erről beszélni. Talán ez a legfőbb kérdés, és hangsúlyozzuk, hogy kell erről beszélni. Igaz, doktor úr?
Természetesen. Hát mindenekelőtt azért szeretném elmondani, hogy a nőgyógyászati szűrés az egy nagyon komplex folyamat, és magába foglalja lényegében a méhnyakrák szűrését is, de ez csak egy dolog a sok tényező közül, ugyanis a méhnyak szűrés azt végezheti ma már Magyarországon akár védőnő is, ugye külföldi országokban házi orvos is, de a nőgyászati szűrés az komplexebb ennél, amely magába foglalja az ultrahangvizsgálatot, a vizsgálatot is, az egyéb vizsgálatokat is, és magát a méhnyak szűrés is, aminek több módját ismerjük ma már.
Nyugodtan akár elmondhatja a doktor úr, hogy tényleg milyen módszerek vagy módok vannak erre, mit tudhatunk erről?
Tehát a nőgyógyászati méhnyakrák szűrésnek a módszerei között van az úgynevezett citológiai vizsgálat, amely ugye sejtek vizsgálatát jelenti. Ezt már ugye a 40-es években kitalálták, majd a 1980-as években fejlesztették tovább. Itt a vizsgálat során leváló sejteket, a méhnyakról leváló sejteket vizsgáljuk, és ezeket mechanikusan egy tájlemezre rögzítjük, és mikroszkóp alatt vizsgáljuk citológus segítségével. Na most, ha ez tájlemezre történik mechanikus módszerrel, ilyen esetekben ugye ezek a sejtek sérülhetnek. Ma már modernebb eljárás az úgynevezett folyadék alapú rákszűrés vagy citológiai vizsgálat, tehát szűrési vizsgálat, amit mondjuk az Egyesült Államokban már 90%-ban végeznek, Magyarországon még a TB nem finanszírozza is, de elérhető közelségben lehet. Ez is magasabb a költsége, de sokkal jobb a szenzitivitása, tehát a A negatív eredmények lehetősége az jóval kevesebb. Ilyen esetekben nem roncsolódik a sejt, jobban értékelhető maga a kenet, és a kenet minősége is, ahogy említettem, sokkal jobb. Ez az egyik módszer egyébként, tehát maga a citológia, amikor sejteket vizsgálunk. Ma már azt is tudjuk, hogy a méhnyakrák tekintetében okokozati összefüggés van a humán papilloma vírus és a méhnyakrák között. Van az úgynevezett magas kockázatú humán papilloma vírusok okozzák egyébként ezen rákok előfordulásának nagy részét. Tudnunk kell, hogy különféle országokban különféle protokollok léteznek, van, ahol csak ezt a humán papilloma vírust szűrik. Magyarországon ez általában úgy szokott történni, hogyha valakinek ez a úgynevezett rák szűrése, vagy a rák megelőző állapot szűrése a sejt szintjén valamilyen kóros elváltozást mutat, akkor itt is kötelező a HPV DNS teszt vizsgálata, amellyel elkülöníthetjük azt, hogy milyen típusú HPV DNS-ek okozzák a betegséget, és ez meghatározza természetesen a következő lépéseket is. Ha és amennyiben magas kockázatú vírus okozza az elváltozást, akkor mindenképpen valamilyen szintű nyomonkövetés vagy műtéti beavatkozás is szükségessé válhat. És végül, de nem utolsó sorban, ha már ezt mi megbeszéltük, akkor maga a sejtszintű vizsgálat, maga a HPV vizsgálat, és bizonyos országokban kombinálják a kettőt, tehát a sejtszintű citológiai vizsgálat és a HPV teszt, mint egy koteszt formájában, kombinált teszt formájában alkalmazzák. Ezt sajnos Magyarországon meg PV nem finanszírozza, de az érzékenység eléri a 98%-át, tehát a jövő mindenképpen ez irányba mutat.
Az előbb említett szűrések, módszerek korhoz vannak kötve, vagy a szűréseket hány éves kortól kell igénybe venni?
Hát itt igen, itt van egy kis különbség népegészségügyi szempontból, a 25 és 65 éves korosztályt kellene szűrni. Nőgyászi szempontból mi a szexuális aktivitáshoz kötjük, tehát amikor egy hölgy, egy lány, vagy egy fiatal nő elkezdi a szexuális aktivitást, akkor már érdemes egyébként nőgyászhoz fordulni, és évente ezt a komplex nőgyászi szűrést ultrahanggal kombinálva elvégezni. A népegészségi szempontból ugye más a protokoll, hogy csak a nőgyógyászati méhnyakrákra fókuszálnak, negatív esetben, negatív HPV teszt esetén 3 évente javasolják csak a szűrést, de itt van egy kis különbség, tehát a nőgyászati komplex szűrés és maga a méhnyakrák szűrés ajánlásai között. A másik nagyon fontos, ha már így beszélünk így egy kicsit a HPV-ről, ugye az okokozati összefüggés a méhnyakrák és a HPV között mindenképpen fontos tudni, hogy ma már a 13 éves kislányokat oltják HPV megbetegedés ellen. Ez mégis a primér megelőzés első lépcsője. Ez azt jelenti, hogy ha ezt a védőoltást fölveszik, akkor nagyon nagy valószínűséggel megakadályozhatjuk náluk a későbbiekben a méhnyakrák kialakulását legalább 70-80%-ban, ami ugye nem fogja helyettesíteni a szűrést, mármint maga a méhnyakrák szűrés, vagy a rák meg az állapotok szűrését, de mindenképpen segíti a betegség visszaszorítását az átlag populációban. Ez az elsődleges megelőzés, a másodlagos megelőzés, az pedig maga a rendszeres szűrés, amit mi nőgyógyászok komplex szűrésként évente javasolunk negatív esetben.
Milyen gyakran kell szűréseken részt venni?
Ahogy említettem, negatív esetben mi évente javasoljuk a nőgyászok komplex szűrést, de természetesen azért 3 évnél nagyobb idő semmiképpen ne teljen el, mert azért 2-3 év alatt bármilyen betegség és rákmegőző állapot fejlődhet és problémákat okozhat a hölgy életében.
A hölgyek hova tudnak fordulni? Hol végzik ezeket a szűréseket például?
Hát igen, ez most ebben az aktuális helyzetben, ami most van az országban a koronavírussal kapcsolatban, hát most nagyon nehéz, mert ugye általában az ilyen szűrővizsgálatokat, ami nem sürgős, most általában befagyasztották, de ahol ezeket a vizsgálatokat egyébként el tudják végezni, vélhetően itt a járvány lecsengése követően természetesen szakrendelőkben, különféle szűrőközpontokban lehetőség van természetesen magánrendelésekre is elmenni, szűrővizsgálatot végezni, tehát azért széles lehetőség van. A probléma inkább az, hogy a Magyarországon a hölgyek átszűrtsége az 30-35%, tehát általában mindig ugyanaz a 35% hölgy megy el vizsgálatra, és ennek megfelelően Magyarországon mindig évente közel 400 hölgy hal meg sajnos méhnyakrákban, ami más országokban ez a szám, ez jóval kevesebb. Tehát a szűrésnek a hatásfokát kellene javítani. Erre történtek egyébként az országban már próbálkozások a védőnök bevonásával, ahogy említettem már a házi orvosok Angliában próbálják a szűrést, és lehetőség lesz majd talán a önvizsgálati HPV-tesztek vizsgálata során, amikor a nők saját maguknak is, bár kisebb érzékenységgel elvégezhetik a HPV-tesztjüket, ami azért ez jó közelítéssel biztonságban lehetnek a méhnyakrák ellen.
Az emlőszűrésről is beszélgettünk itt a rádióban, már ott megtudtuk és tudjuk, hogy ott meghívásos alapon vannak a szűrések. Itt a méhnyakrák szűrésnél is kapnak a hölgyek meghívást és behívót?
Hát elvileg úgy van, hogy a népegészségügyi szempontból azok a hölgyek, akik 3 éven belül nem jártak rákszűrésen, tehát méhnyak rákszűrésen, azok értesítést kaptak korábban az ANTS-től, elvileg most a népegészség központtól is, és akkor mindegy, hogy hol jártak, tehát szakrendelőben vagy magárendelésen, ez lejelentésre kerül, és azok a hölgyek, akik nem voltak 3 éve, elvileg értesítést kapnak, és akkor megjelenhetnek az értesítésben jelen felsorolt szűrésre.
Itt a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda hogyan segíti akár az önök munkáját, vagy hogyan jön a kapcsolat, erről mit tudhatunk?
Hát én úgy tudom, hogy az Egészségfejlesztési Iroda egy ilyen uniós pályázat alapján alakult, hát a nevében is benne van, hogy az egészségre fókuszálva mind a fiatalok, mind pedig az idősek tekintetében. A kapcsolat úgy jött, hogy ők fölvállalják ezeket a oktatási célzattal előadásokat, bizonyos dolgokat terjesztenek, hogy a szűrésnek milyen nagy fontossága van, nem csak a nőgyógyász, gondolom más szakmák is fognak ilyen jellegű előadásokat vagy rádió meghallgatáson részt venni. Tehát mindenképpen fontos hangsúlyozni a szűrést, mert jóval olcsóbb egy egészségügyi rendszernek a szűrés és megelőzés, mint maga a komolyabb betegségek gyógyítása. Egyébként, ha már itt Kecskeméten vagyunk, azt megjegyzem, hogy a Kecskeméti Város Önkormányzata korát meghaladóan sokkal hamarabb vezette be a fiatalok HPV elleni oltását, mint ami később ilyen országosan is elérhetővé vált. Tehát Kecskeméten azért gondoltak már erre korábban is, hogy a fiatalokat bizonyos betegségektől már korán védeni kell.
Dr. Nagy Károllyal beszélgetünk, szülész nőgyógyásszal itt a Gongon, és a kialakult járványhelyzet miatt, illetve a koronavírus miatt mit tanácsol, és milyen jó tanácsokat tud adni a kismamáknak, azoknak, akik hát szülés előtt állnak? Tényleg mi a helyzet most így a szülészeti osztályon akár?
Hát nem lehet eléggé hangsúlyozni azt a helyzetet, hogy nagyon fontos, és komolyan kell venni ezt a helyzet, a járványügyi helyzetet. Mindenképpen kismák szempontjából ugyanazt tudnánk tanácsolni, mint az időseknek. Ugye az idősek is maradjanak otthon, mindenképpen egy fokozott kockázatú csoportba tartoznak. A WHO állása szerint a kismák még nem, de azt mindenképpen tudni kell, hogy a kismamáknak, a várandósoknak az immunrendszere az megváltozik, tekintete arra, hogy egy kisbabát hordanak a pocakjukba és a szívük alatt. Ez az megváltozott immunrendszert még nem nagyon tudjuk, hogy a koronavírus milyen szempontból és hogy tudja befolyásolni. Tehát a saját véleményemet szeretném csak elmondani, szerintem mindenképpen egy kockázati csoportba tartoznak, és azt gondolom, hogy ugyanaz vonatkozhat rájuk is, mint az idősebb 65 év feletti korosztályra. Mindenképpen maradjanak otthon, hogyha lehetik, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, ha más lehetőség nincs, akkor táppénzre mehetnek, és otthon pihenjenek, és csak a leg-leg-leg fontosabb dolgok miatt hagyják el otthonukat.
Akár felvetődik laikusként is a kérdés, hogyha egy kisma mondjuk megbetegedik, akkor a magzatnak is baja lehet, vagy tényleg most felvetődött bennem is a kérdés, lehet, hogy másokban is, vagy akár már kapott ilyen kérdést is mástól?
Hát nézd, most mindenképpen, ugye ez egy koronavírus járvány, ez egy új dolog. A világban is, ennek megfelelően Magyarországon leszűkítve Kecskeméten is, nagyon nehéz megmondani. Természetesen, ha csak arra fókuszálunk, hogy egy influenza betegséget is megkaphat egyébként egy kismama, és ott sincs komoly következménye a magzatra, hát bízunk benne, hogy egy fiatal szervezet könnyebben le tudja küzdeni ezt a betegséget, de hát hangsúlyozom, hogy a megváltozott immunrendszer miatt, tehát végül is egy terhesség, egy várandóság alatt az immunrendszer valamilyen szempontjából nyomott funkcióban üzemel, ennek megfelelően a betegség akár aktívabb és komplikáltabb is lehet. Hogy a kis babára milyen hatással van, hát azt gondolom, hogy erre konkrét és egyértelmű választ nem lehet adni. Talán itt is azt, mint a korábban beszélgetésünk soha említett szűréseknél, méhnyakrák szűréseknél a megelőzés a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy egy kis mama lehetőség szerint ne legyen beteg. Visszatérve a nagyobb tapasztalatokkal rendelkezünk már az influenza tekintetében, ott azt szoktuk tanácsolni, hogy szintén maradjanak otthon, mikor influenza járvány van, és a hozzátartozó oltassák be magukat az influenza ellen. Hát ugye itt most vakcina nincs a koronavírussal szemben, ezért a legjobb, hogyha otthon maradnak és pihennek.
A másik kérdés, ami még ugyancsak eszembe jutott, ugye, aki hamarosan szülni fog, ugye előtte vannak mindig vizsgálatok. Ezeket most hogyan bonyolítják le? Ez gyakorlatban hogy történik?
A kismamáknak végül is a terhes gondozása és a kötelező vizsgálatok azok sürgős kategóriába esnek. Tehát természetesen a kismátra vonatkozó minden vizsgálat, legyen az ultrahang, terhes gondozás, egyéb vizsgálatok, CTG, ami már az utolsó 4 hétben szerepel, amikor a fájásmérés és a magzati szívhangot regisztráljuk, ezek természetesen folyamatosan és gond nélkül működnek a kórházi kereteken belül.
Dr. Nagy Károlynak nagyon szépen köszönöm, szülésznőgyógyásznak, hogy itt volt és beszélgethettünk. További jó munkát kívánok, és szép napot!
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, szép napot kívánok én is!
A zene után innen folytatjuk a beszélgetést, a Dr. Nagy Károly szülésznőgyógyász a vonal túlsó végén. A Gongot hallgatják, és köszönöm, hogy bennünket választanak. Ma is folytatjuk beszélgetésünket Dr. Nagy Károllyal, szülésznőgyógyásszal.